Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, kedves testvéreket! Mai katekézisünkben folytatjuk az előző gondolatokat. Még mindig az első fejezetnél járunk a kompendiumban. Az ember fogékony Istenre, ez a fő cím. A legutóbb, a harmadik ponttal foglalkoztunk, ahol a kérdés úgy hangzott, hogyan lehet megismerni Istent pusztán az értelem természetes fényénél, és itt beszéltem arról, hogy a filozófusok ősidőktől fogva mennyi mindent megállapítottak pusztán a józanész fényénél a jó Istennek, illetve az Istennek, az Istenségnek, a világszellemnek a tulajdonságairól. Tehát Isten léte és mi volta valóban megismerhető a józanész fényénél, ahogyan erről beszél Szent Pál a római levélben, illetve dogmatikusan rögzítette ezt a tételt az első vatikáni zsinat 1869-70-ben ülésezett. Tehát ezért fontos az, hogy az embernek nem kell rendkívüli kegyelem ahhoz, hogy elgondolkodjon e világ dolgairól, és felfedezze Istennek a létét. Ez azért fontos, mert manapság nagyon sokszor hallhatjuk, olvashatjuk, mint egy ilyen teológiai véleményt, hogy az ateizmus az egy olyan valami, amiben az emberek nem ismerték meg az Istent, nem jutottak még el oda, nem kapták meg a hitet, stb. De itt ez helytelen, mert az a hit, amiről beszélünk, hogy Isten ajándéka, az a természet feletti hit. Az, hogy Isten van, annak a felismerése, hogy ő egy igaz, szép, jó, ez nem a természet fölötti hit ajándékának az eredménye, hanem egyszerűen az ember józan eszének használatának az eredménye, amire mindannyian kötelező vagyunk. Éppen ezért az ateizmusra nincsen mentség. Oda mindenképpen el kell jutni, és el lehet jutni pusztán az emberi ész gyakorlatával, hogy Isten van, Istennek kell lennie. Most, hogy a jó Istent hogyan képezzük le konkrétabban, tehát itt aztán természetesen sok tévedés is lehet, ráadásul nem mindenkit neveznek Arisztotelésznek, vagy ha úgy is nevezik, akkor sem olyan koponya. Tehát amit nagyon sok ember a történelemben nagyon sok tévedés közepette, de azért összerakott bölcsességet, azt egy ember nem biztos, hogy össze tudja rakni, ráadásul nem mindenkinek ez az életmódja, hogy 24 órában csak elvan dolgokról okoskodhat, hát valakinek kenyeret is kell keresnie. Vagy tehát egészen más az életének a módja, életvitele. A következő kérdésünk, elegendő-e pusztán az értelem természetes fénye Isten misztériumának megismeréséhez? Tehát pusztán az értelem fényénél meg lehet-e ismerni Istent? Lényegében erre már az előzőekben is válaszoltunk, nézzük, mit mond a kompendium. Az ember Isten puszta értelmi világossága való megismerésekor sok akadályba ütközik. Továbbá abba, hogy a saját erejével képtelen behatolni az isteni misztérium belső világába. Ezért Isten úgy akarta, hogy kinyilatkoztatásával ne csak azokat az igazságokat illetően világítsa meg az értelmet, amelyek felülmúlják az emberi megértést, hanem az értelem számára önmagukban hozzáférhető vallási és erkölcsi igazságokat illetően is, hogy mindenki akadálytalanul, szilárd bizonyossággal, tévedés nélkül megismerhesse azokat. Tehát elemezzük akkor ezt a kijelentést. Az ember tehát pusztán értelmvilágossággal Istent megismerheti, bár sok akadályba ütközik. Mik ezek az akadályok? Tehát egyrészt az, hogy nagyon elvontak azok a gondolatmenetek, amelyek elvezetnek Istennek a létének a belátásához, az utak az Istenhez, talán a legegyszerűbb, és a szó szoros értelmében a legegyszerűbb parasztember számára is világosan belátható, vagy egy aránylag még serdülőben lévő fiatalember számára is belátható Istenév az, hogy nincs értelme szenvedni. Az értelem, az egész élet az egy küzdelem, az egy szenvedés. Eljutunk az öregségre, ha megéljük azt, több-kevesebb egészséggel, de előbb-utóbb csökkenni kezd az embernek a tehetsége, képessége megvalósítani akaratát, miközben egyre többet tud, egyre kevesebbet tud megtenni. Miközben egyre többet tud, egyre jobban bánja, hogy miért nem tudta előbb. Hát ez ilyen. És igazából akkor lesz az ember a leginkább képes élni, amikor épp a halálra készül. Hiszen akkor látja be leginkább, hogy mik a valódi értékek, hogyan kellett volna rendezni az életét, ekkor lenne a leginkább képes arra, hogy jól éljen. Emberi méltósággal, az emberi lényegnek megfelelően, ekkor kell meghalni. Tehát éppen ezért, ha nincs Isten, akkor nincs örök élet. Ha nincs örök élet, akkor minek? Minek gályázzak? Miért vállaljam el a szükségszerűen értelmetlent? Persze lehet beszélni arról, hogy mert a humanizmus, meg ilyen dolgok. De ezek üres, tartalmatlan kijelentések, aminek nincsen végső értelmük, végső indokuk. És ha nincs végső, akkor minek végigcsinálni? Hogy is mondjam, testvérek, miért gyűjtök össze meszet, téglát, gerendákat, sódert, betonkeverőt, ha nem akarok házat építeni? Minek? Az ember miért gyűjtene össze ebben az életben, akár értelmi, akár erkölcsi erényeket, hogyha legvégső soron úgysem tudja fölépíteni az életét, nem tudja megtartani, hanem a végén elkezd gyengülni, az értelem is, az agyszerkezet is elkezd már öregedni, és a végén mindent elvesz a halál. Így nem lehet élni. Szerintem a legegyszerűbb, és hát emberekkel beszélve ők is ezt erősítik meg, a legegyszerűbb istenérv ez, hogy a józan paraszti ész tiltakozik az ellen, hogy ennek ebben a világban meg kell halni, mindent itt kell hagyni, mindent. Tehát nem csak a házam, a kocsim, stb., hanem a gyerekem, a feleségem, az apám, az anyám, a józan eszem, hogy minden elpusztul. Ezt nem tudja az ember elképzelni, és nem is lehet megbékélni vele, mert mindent lerombol. Tehát sok akadályba ütközik Istennek a megismerése. Előrevetítve a későbbieket már, mi az, ami tehát akadályt jelent, már a józanész szempontjából is, akadályt jelent számunkra, tehát, hogy elvont dolgokat kell átgondolni, vonatkoztatni az életünkre. Másrészt az, hogy az ember bűnbe esett, hát mi ezt már tudjuk a vallásunk tanításából, és a bűnbeesés miatt az értelem elhomályosult, de még ha az értelem valamit belát, akkor is az akaratunk meggyengült, tehát nem feltétlenül akarjuk, s ha valamit nem akarunk, mert az nehéz, akkor nem is akarunk nagyon rágondolni. És éppen ezért a végén az értelem azt se akarja elgondolni, ami pedig el tudna, be tudna látni, de nem akarja, mert akkor engedelmeskednie kellene az igazságnak. És hát a vágyaink rendezetlenek lettek, valami másra vágyunk, mint amit valóban kellene, mint ami hozzáillik emberi méltóságunkhoz. Az ember tehát ilyen akadályokba ütközik, hát továbbá saját erejével képtelen behatolni az isteni misztérium belső világába. Azon túl tehát, hogy Istenről a józan ész fényénél meg lehet ismerni tulajdonságokat, a kereszténység, a kinyilatkoztás mást is tanít. Már az Ószövetségben is meghalljuk a tanítást, hogy Isten szereti az ő népét. Isten atyai gonddal fordul hozzánk. Isten úgy viszonyul az ő népéhez, mint vőlegény a mennyasszonyához. Tehát nagyon bensőséges, a legbensőségesebb és a legszemélyesebb hasonlatokkal világítja meg számunkra a Szentírás, a kinyilatkoztatás, annak a teljessége, hogy Isten nem egy elvont valóság ott messze, hanem egy nagyon konkrét, személyes, szerető valóság itt. Ez már ott van az Ószövetségben. És aztán az Új Szövetségben ez mindennél jobban kiteljesedik, amikor a Szent Háromság tant is megismerheti az ember, és a Szent Háromság tannak a kifejtéseiben egyrészt nagyon elvont, másrészt ugyanakkor nagyon-nagyon személyes igazságokat tudhatunk meg a Jóistenről, de csak a kinyilatkoztásnak köszönhetően. Tehát a kinyilatkoztás nélkül nem vagyunk képesek behatolni Isten benső világának misztériumába. Folytatja a kompendium, ezért Isten úgy akarta, hogy kinyilatkoztatásával ne csak azokat az igazságokat illetően világítsa meg az értelmet, amelyek felülmúlják az emberi megértést, hanem az értelem számára önmagukban hozzáférhető vallási és erkölcsi igazságot illetően is. Tehát nagyon fontos, Isten azt akarja, hogy az embernek a természetére épüljön a természet fölötti igazság, és a természet fölötti igazság, mivel a természetre épül, a természetet nem eltörli, megszünteti, elnyomja, hanem tökéletesíti azt a természet fölötti, éppen ezért a természet fölötti kinyilatkoztatás a természetest is megvilágosítja, és így mindenki akadálytalanul, szilárd bizonyossággal, tévedés nélkül megismerheti a természetes igazságokat is. Hangsúlyozott még egyszer, hogy ezeket át lehet látni részletesebben, kevésbé részletesen ezeket az igazságokat, a természet fölötti, illetve természetes igazságokat. De azért jó a szenteknek a bölcsessége, a szentírásnak a tanítása, a képi tanítás, tehát a példabeszédekben való tanítás. Mert nem feltétlenül szedi szét a fogalmakat, a dolgokat apró pici pontokra, részletekre, amik valóban megterhelők az emberi értelem számára, és sok időt, fáradtságot, elvontságot követelnek. De mégis megértetik és megéreztetik a mondani valót, ahogy Jézus példabeszéde is ezt teszik, az apostolok, illetve a hívek, a követői számára, a tanítványai számára. És itt nagyon fontos még valami, igen, az ember értelme elhomályosult, és éppen ezért már okoskodik, és sok mindenre eljut, de mivel, amit az előbb elmondtam, hogy az akarat nem feltétlenül akar engedelmeskedni, és ahol az akarat nem akar engedelmeskedni, az ész sem akar előbb-utóbb gondolkodni. Tehát nem irányítja rá a figyelmét. Éppen ezért a különböző vallási áramlatokban élő emberek, a különböző egyéni sorsokból jövő emberek, bölcselők a legkülönbözőbb filozófiákat, gondolatmeneteket találták ki, és bizony egyáltalán nem könnyű ezekben eligazodni, különösen úgynevezett egyszerű embernek. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a természet fölötti kinyilatkoztás ebben is segít. Meglátni az igazságot, meglátni az egyetlent, az egyetlen igazat, és azt képesek vagyunk követni. Amikor az ember követi az Istennek a természet fölötti kinyilatkoztását, akkor megérzi azt, hogy a természet is így működik. Megérzi a természetnek is a harmóniáját, a szépségét. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon jó. Testvérek, ha valamiért jó dolog katolikusnak lenni, az az, mert az ember valóban meg tudja, mi az, hogy bűn, mi az, hogy erény, mert látja az utat, egyre jobban látja, mert mindig ugyanazon az úton lehet előre haladni, és mindig van előre, és a végcél az csodálatos, az Isten színlátása. Ha van valami, ami csodálatos a katolikus egyházban, az az, hogy egybefogja időben és térben, és az egész emberi kultúra létezés legmélyében az egész emberiséget. Tehát ezt sokszor hangsúlyozom, hogy csodálatos dolog együtt érezni Ádámtól az utolsó emberig mindenkivel. A megérteni, átlátni mindezt Isten fényében, az örök életnek a fényében. Tudni azt, hogy a helyünkön vagyunk, nem vélekedünk, hanem igazunk van. Ez az, amit egyedül a katolikus egyház hordoz, amit egyedül a katolikus egyház tudott a maga teljességében kidolgozni, és dolgozik továbbra is a finomításon, hogy a mindig ugyanazon Krisztus és mindig ugyanazon teremtés adottságait, igazságait egyre jobban kifejtse és megélje az ember. Ez egy csodálatos dolog. Sej mást nem tudok elképzelni, mint az, hogy katolikus vagyok. A következő kérdésünk, hogyan beszélhetünk Istenről? Az ember és a teremtmények tökéletességeiből kiindulva mindenkinek és mindenkivel beszélhetünk Istenről, mert e tökéletességek mind Isten végtelen tökéletességének véges tükröződései. Tehát lebontva a dolgokat, miért probléma Istenről beszélni? A testvérek, nagyon-nagyon nehéz dolog, azért, mert az emberi nyelv az mindenestül ebből, vagy a fogalmak mindenestül ebből a világból vannak elvonatkoztatva. Tehát még az olyan szavak is, amit a szubstancia, valami alatt álló. Tehát a szubstancia az, ami hordozza az akcidenseket, de most mindegy, ez filozófiában már elvont. De a valóságban, ahonnan maga a szó származik, az egy teljességgel valóságos dolog, a szobornak a talapzata. Tehát minden, de minden e világ, minden fogalmunk e világból származik. Azt mondjuk, jó az Isten, azt mondjuk, szép az Isten, igaz az Isten. Igen, de nekünk ezek a fogalmak, nekünk ezek olyan tulajdonságok, amelyeket úgy ismertünk meg, hogy hozzá tartozik a világhoz, itt van benne a világban, de a világ tud igaztalanul is létezni, romlásba jutni, nem szép lenni, erkölcstelenség van a világban. Tehát azt lehet mondani éppen ezért, hogy a világban ezek nem szükségszerűen vannak jelen. Igazság, szépség, jóság, stb. Igazságosság. Istennél azonban a lényegéhez tartozik. De nem tudjuk, mi az, hogy lényegileg. Tehát hozzátartoznak ezek a tulajdonságok a lényeghez. Tehát, hogy lehetetlen, hogy ne legyen ott. Látjuk, hogy maga a létezés is esetleges ebben a világban. Istennél nem esetleges, szükségszerű. De ezt mi azért tudjuk, mert a kinyilatkoztatásban elmondja Isten, meg a józanész is fel kell, hogy tételezze, hogy van egy olyan valóság, egy olyan feltétlen valóság, aki a feltételesnek a végső alapja. Tehát következtetünk rá az észnek a világosságában, de igazából látni nem láttuk. Ezért a fogalmaink mindig csak analóg módon hasonlósággal vonatkoznak rá. Isten nem úgy jó, mint ahogy mi jók vagyunk. Mi jók vagyunk, aztán holnap nem vagyunk jók, aztán megint visszatérünk a jóságra. Isten maga a jóság, ő nem tud rossz lenni. Ő nem tud megváltozni, változhatatlan, és megváltoztathatatlan. Ő nem tud megváltozni, és őt nem lehet megváltoztatni. Ő maga a tökéletesség. Mi ezt el tudjuk mondani emberi szavakkal, de minden emberi szavunk ebből a világból származik, amit analóg módon egy úgynevezett arányossági analógiával Istenre vetítünk, ezt mondjuk olyan, mint. Ennek a legszebb példája az, hogy Krisztus úgy szereti az egyházát, mint férje feleségét. Férjek, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette egyházát, mondja Szent Pál az Efezusi Levél 5. fejezetében. És Jézus azt mondja, ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket. Tehát, ahogy a Szent Háromságos isteni szeretet mindörökkön örökké megvalósul egy lényekbe három szemében, ez a szeretet mutatkozik meg felénk Krisztus emberi megtestesült lényéből, emberségén keresztül, és jön létre az egyház, az ő oldalából kifolyt víz és vér által, a keresztség és az eurózia által, a szentségek által él, növekszik, így szereti az ő egyházát. Ezek hasonlatok, ez nem egy az egyben, hanem megvilágítják, lényegileg megvilágítják azt a szeretetet, amivel Krisztus szeret bennünket, az Anya Szent Egyházat, de közben ez nem egy az egyben olyan, hiszen az Anya Szent Egyház az nem egy konkrét személy, Jézus az, de az Anya Szent Egyház nem egy konkrét személy, ráadásul Jézus is Isten is ember, egy személy, de két természet. A Szent Háromságban pedig az örök változhatatlan szeretetben, a Szent Lélek szeretetében tört van mindez, a szeretet van, ugyanakkor a világon történik. Tehát hasonlatokban beszélünk az Istenről, és ezeknek a hasonlatoknak valóban tartalma van, valóságos igazságot közölnek, ami megváltoztathatatlan igazság, tehát éppen ezért a dogmákat nem kell újraértékelni, nem kell felbírálni és minimalizálni, mert ezzel az Anya Szent Egyháznak a hagyományos tanítása értelmezhetetlenné válik, és kiszolgáltatjuk az egyéni embereknek, okos tojásoknak az okoskodása számára. Tehát nagyon fontos éppen ezért ennek a lehetőségét látni, körülírni, hogy nem könnyű Istenről beszélni, helyesen, józanul, szükséges ugyanakkor róla beszélni, és ennek mi a módja, mi az igazságtartalma, mik a lehetőségei. Tehát még egyszer, tehát azt mondja a kompendium számunkra, hogy az ember és a teremtmények tökéletességeiből kiindulva mindenkinek, és mindenkivel beszélhetünk Istenről. Mert a tökéletességek mind Isten végtelen tökéletességének véges tükröződései. De a véges is valamiképp rámutat a végtelenre. Nagyon szeretem olvasni a Szeressétek egymást című, azt mondom, hogy negyedévenként megjelenő magazint. Egy nagyon-nagyon szép ez az újság. És újra vannak benne cikkek arról, hogy a darwinizmus az miért lehetetlen. És bemutatja a teremtésnek olyan jelenségeit, vagy összetettségeit, úgynevezett egyszerűsíthetetlenül összetett valóságait, amik hát rámutatnak arra, hogy az úgynevezett fejlődés elmélet az lehetetlen. Ezek a dolgok vagy egyszerre úgy, ahogy vannak, ott vannak, vagy nem lehet elképzelni a kibontakozásokat. Itt hadd mondjak valamit, ami nem is olyan régen ugrott be nekem. Vegyük azt, testvérek, a férfi és a nő. Micsoda elképesztő összetett kettősegység, hogy ugyanazon emberségben veszünk részt, ugyanúgy a férfi és a nő is, testi, vegetatív, érzéki, szellemi tulajdonságokkal bír, ugyanúgy teste és szellemi lelke van, és mégis az egyik nőként ember, a másik férfiként ember. Ez a kettő csak együtt alakulhatott ki, együtt lehetséges, hiszen az egyiket nem lehet értelmezni másik nélkül. De azt elgondolni, hogy a férfi és a nő testi és lelki elképesztő bonyolult egymásra hangolt különbözősége, az emberség azonosságában, ez lépésről lépésre kialakul. Ezt nem lehet elgondolni. Ezt nem lehet elgondolni. Mert olyan borzasztóan összetett, és még valami, csak akkor működik, ha minden a helyén van. Amíg nincsen minden a helyén, mind a kettő, az emberség mind a kettő megjelenési formájában egymáshoz rendelve, mindenben egymáshoz rendelve, addig ez nem működik. Addig úgy, ahogy van, az, ami mit tudom, elkezdene kialakulni, az kipusztult. Tehát elgondolhatatlan az az összetettség, ami elgondolhatatlan. Tehát egyre jobban megfogalmazzuk, és láthatjuk az emberi természetnek ebben a kettős egységben a csodáját, de valami elképesztő összetettség. És ez is arra mutat rá, hogy ezt, testvérek, ezt vagy a jó Isten hozta létre, vagy senki. Nincs is. Ezt vagy a jó Isten teremtette, vagy elgondolhatatlan. Tehát felruházni a világot, a teremtett világot valamiféle benső, immanens, evolúciós erővel, hát ilyeneket lehet gondolni, de ez nem más, mint az isteni bölcsességet, hatalmat az anyagnak tulajdonítani, és ebben a pillanatban lesüllyedünk a materializmusnak egy furcsa formájába. Tehát ezt érdemes azért megtekinteni. Így. Istennek a bölcsessége az olyan hihetetlen dolgokat hozott létre, hogy az ember teljességgel elcsodálkozik rajta. Tehát folytatva, azon benne beszédünket folyamatosan tisztogatnunk kell a csak elképzelt és tökéletlen elemektől. Mit jelent ez? Hát például, már az előbb is mondtam itt a jóval kapcsolatban, széppel kapcsolatban, hogy Isten mindig is másképpen szép, másképpen jó, másképpen igaz, mert lényegileg, változhatatlanul, tökéletesen a létezésnek és a létmód teljességének, végtelenségének a módján jó, igaz, igazságos, szerető a maga egy lényeg, három személy voltában. Tehát éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy tökéletes test, annak ilyet nem lehet mondani az Istenről, mert nincsen teste. A test az egy, azt a testi létezés, az tökéletlenebb, mint a pusztán szellemi létezés. Akkor Isten az, azt mondanánk rá, hogy Isten az tökéletes ráció. Isten nem racionálisan gondolkodik. Isten a tiszta értelem, ő mindent átlát, méghozzá egyetlen aktusban, mindörökkön örökké, mindent átlát. Az ember az csak lépésről lépésre tudja átlátni a dolgokat. Éppen ezért bármennyire is azt mondjuk, hogy Isten tökéletes racionalitással rendelkezik, Isten nem rendelkezik racionalitással. Az az emberi természet sajátja. Még az angyalok se rendelkeznek racionalitással, ők is közvetlen belátással rendelkeznek. Tehát meg kell tisztítani a magunk fogalmait, be kell látni, hogy mi az az emberi tapasztalat, ami nem vonatkoztatható semmiféle módon Istenre, mert önmagában e világhoz, anyagisághoz, időhöz, térhez kötött fogalom, és ilyen módon bármilyen tökéletességben vonatkoztatjuk a jó Istenre, az nem lenne helyes, nem lenne helyén való, lásd, Istennek nincsen teste, sem tökéletes, sem tökéletlen. Tehát ezektől a beszédünket mindig meg kell tisztítani. Isten végtelen misztériumát képtelenek vagyunk szavainkkal teljesen kifejezni. Tehát mindig az analógia, a hasonlat, az mindig elmond valamit valósan, igaz módon arról, akiről állítjuk, de teljességgel nem tudja kimeríteni. Tehát férj és feleség között a legtökéletesebb, mondjuk így Ádám és Éva a paradicsomban, a legtökéletesebb módon megélt szeretetükkel sem tudták úgy szeretni egymást, ahogy az emberi lett Isten fia, szereti az egyházát. Azért, mert az egy magasabb, az egy olyan valóság, ami többet hordoz, mint pusztán az emberi szeretetet, ahogy nekünk kell egymást szeretnünk. De mégis az a példaképe az mi szeretetünknek. Drága testvérek, ezzel az első rész le is záródott, tehát itt 5 pontot láttunk, tehát az ember folyékony Istenre, azt gondolom, hogy hát nagyjából ezt megtárgyaltuk. Ha későbbiekben jönnek kérdések, természetesen belemélyedhetünk egy-két szempontba, válaszolunk rá, megfigyeljük, megnézzük, megszemléljük. A legközelebbi ilyen katekéziskor már benn leszek a stúdióban, és akkor már lehet kérdezni, és válaszolok a kérdésekre. A következő fejezetünk, a második fejezet, Isten találkozik az emberrel, ez a címe. Tehát most már nem egyszerűen azt nézzük meg, hogy egyáltalán megismerhető-e Isten, józan ésszel, és hát így aztán a kinyilatkoztás által is, hanem hogy Isten bemutatkozik nekünk. Tehát nem arról van szó, hogy ott van az Isten, itt van a teremtése, és a teremtésből, a teremtésben adott nyomaiból mi következtetünk ő rá, hanem ő valóban bemutatkozik. Tanítja az Anya Szent Egyház, hogy már ott volt Ádámmal és Évával kezdeteknél, a paradicsomban, egy közvetlenséggel volt az ő társaságukban, ahogy a Szentírás ezt kifejezi, ott járt a kertben, a déli szellőben. Ott járt az Isten. Tehát így közvetlenséggel tapasztalta Isten jelenlétét, szeretetét, ezzel együtt persze az Úr voltát is, Ádám és Éva. Tehát Isten találkozik az emberrel, ezen belül az első alcím az isteni kinyilatkoztatás. Mit nyilatkozhat ki Isten az embernek? Isten a maga jóságában és bölcsességében önmagát nyilatkoztatja ki az embernek. Miért kell ezt hangsúlyozni, hogy önmagát nyilatkoztatja ki az embernek? Azért, mert elméletileg kinyilatkoztathatná a teremtésének, vagy mindazoknak a dolgoknak is a létét, bölcsességét, igazságát, amelyek akár nincsenek is, csak lehetnének. Tehát lásd például, az emberek egyszer csak felfedezték, hogy voltak dinoszauruszok. Egyre többet tudunk meg róla. De a Szentírás ilyenekkel nem foglalkozik, hogy voltak-e dinoszauruszok. Mert ez olyan dolog, amire rá lehet jönni kutatással, meg hát megpróbáljuk ezt föltárni, és érdekes, és filmeket gyártanak belőle, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy kicsoda is hogyan viszonyul hozzánk. De az a legeslegnagyobb dolog az Istennel való kapcsolatunkban, hogy önmagát nyilatkoztatja ki. Ha önmagát kinyilatkoztatja, akkor ezzel együtt az ember bármit felfedezhet ebben a világban, bármiféle dinoszauruszt felfedezhet, meg mindenféle okosságot a matematikában, a tudományokban, és le is gyárthatja, ha egy módon rá ne robbantsuk fel a világot a végtelen tudományunkkal. De mindezt mindig úgy kell megélnünk, hogy Istenem, te adtad, te mondtad, hogy a te neved van, a te törvényeiddel uralkodhatunk, megmutattad magadat. Tehát az ő személyes önkinyilatkoztása a legeslegfontosabb dolog, megint egy hasonlattal élve. Ha Pista udvarol Julcsának, akkor nem az a kérdéskör lényege, hogy a Julcsa megmutatja neki a gyerekkori gyűrűjét, vagy a bal topánkáját, hanem a Julcsát akarja megismerni, a személyt, akivel együtt majd rengeteg mindent megismerhet a tárgyi világról, de a személy a középpont, Na így van ez, drága testvérek, a jó Istennel is, hogy az ő személyes ismerete a középpont, akivel és amivel együtt adatik minden más, és aminélkül az a minden más pont ugyanolyan unalmassá tud válni, mint ennek a világnak bármilyen tudománya. Unalmassá és értelmetlenné. Tehát önmagát nyilatkoztatja ki az embernek. Hogyan nyilatkoztatja ki? Eseményekkel és szavakkal föltárja önmagát és a maga jóságos tervét, melyet Krisztusban öröktől fogva elhatározott az emberiség javára. Tehát eseményekkel és szavakkal. Isten kezdettől fogva úgy mutatkozik meg, mint aki teremt. Ádámot és Évát jóságosan megteremti a paradicsomba, oda helyezi, felelősséget ad neki, de jogot, uralmat ad neki a paradicsom kertben. Feladatot ad neki, művelje a paradicsomot, szaporodjon, sokasodjon, művelje a paradicsom kertet, tehát induljon el a civilizáció fejlődése, az egész Prométheus történet, hogy amit szoktak így New Age-esen mondogatni, hogy kérem Isten, a keresztény kínlatkoztás szerinti Isten, vagy a zsidó keresztény kínlatkoztás szerinti Isten, az megtagadta az embertől az ész használatát, a tűznek a használatát, stb. Nem bontakozott volna ki a civilizáció, de elhozta Prométheus az isteni tüzet, és ezért aztán hát az ember ezt elkezdte használni, és borzasztó. Tehát az egyház és a vallás a tudatlanságba taszítja az embereket. Hát drága testvérek, ezt nevezzük úgy, hogy ateista propaganda. Ezt nevezzük úgy, hogy egyház ellenes propaganda. Nagyon-nagyon jó cikksorozat jelent meg az elmúlt kiadványaiban ennek a Szeressétek egymást újságnak. Kifejezetten az ateista propagandáról. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát mindenkinek végtelenül szeretettel ajánlom ezt az újságot, oda-vissza minden példányát. Nagyon jó cikkek, nagyon mély cikkek vannak benne, jól megfogalmazva sok szempontból. Visszatérve tehát, Isten tehát mindig kezdettől fogva megadja az ember dolgát, feladatát ebben az életben, méltóságát ebben az életben, és az ember, és eseményekkel a teremtés, aztán a megváltás, a gondviselés, se felejtsük ki, hogy már a teremtésben is gondunkat viseli, fenntart bennünket, és aztán a megváltással a bűnbeesés után föltárja önmagát, az ő szeretetét, jóságos tervét. Itt jön egy másik dolog, hogy melyet Krisztusban öröktől fogva elhatározott az emberiség javára. Tehát, hogy itt ez egy nehéz dolog, szerintem legközelebb vissza fogunk térni, mert lassan lejár az idő a mai napra, hogy Krisztusban öröktől fogva elhatározta. Krisztusnak el kellett jönnie? Krisztus mindenképpen el kellett jönnie? Isten eleve úgy teremtette a világot, hogy a megtestesülésnek meg kell történnie? Tehát a Duns Scotus által hirdetett, képviselt abszolút inkarnáció. Krisztusnak a mindenféleképpen megtestesülése, az isteni igének a minden körülmények között való megtestesülése, az, amit itt meghirdet számunkra, akár az evangélium alapvetően a Szent Pálnak a szavai, vagy pedig azt hirdeti meg, hogy Krisztus azért jött el, azért kellett megváltani bennünket, mert bűnbe estünk. Hogyha nem estünk volna bűnbe, az ige nem testesül meg, és az embernek más lett volna az egész története az üdvösségben. Erre akkor legközelebb visszatérünk, erre a kérdéskörre, hiszen ezt fölveti számunkra ez a megfogalmazás. Itt még inkább csak röviden fogok ezekre rátérni, mert a későbbiekben majd speciálisan is ki kell térni ezekre a kérdésekre. A legközelebbi találkozásig mindenkinek jó Isten áldását kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézést hallottak Juhász Gábor atyával.
Hírpercek.
Kivirágzott Ferenc pápa emlékfája Székelyudvarhelyen.